azt mondta egy lány, hogy annak lehet könnyebb a spiritualitáshoz elérkezni, aki megjárta a poklot, és azért, aki ezekben a csoportokban ül, az elért egy mélypontot, ami nagyon gyakran szóba kerül, de amíg a mélypontra eljut az ember, az már önmagában egy pokoljárás.
Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Törzsd Velünk Függőség Podcast. A nézőket is sok szeretettel köszöntöm, de az ő kedvükért el kell mondanunk, hogy ma az anonim segítő csoportokról lesz szó, és a Narcotics Anonymous, a névtelen szerhasználók, vagy mi a megfelelő magyar fordítás? Névtelen drogfüggők csoport részéről köszönhetünk ma két vendéget, Andit és Bélát.
Köszönjük szépen a meghívást!
Akik lévén, hogy egy anonim csoportról van szó, ők nem fognak képpel szerepelni a képi anyagban. A podcastban a hangjuk természetesen hallható lesz, és itt van velünk Hoffman Kata.
Sziasztok!
Aki nem anonim, hanem ezúttal is saját nevével szerepel. Én néztem a YouTube-on ilyen Narcotics Anonymous gyűléseket, meg ilyen beszédeket hallgattam, és a néztem, az túlzás, mert hogy nem volt kép. Tehát mindenhol az egységes nemzetközi Narcotics Anonymous logó látható, és tök érdekes beszédek, meg tök jó ilyen tanúságtételek, de hogy nincs hozzájuk kép. És ez nekem olyan furcsa, hogy én olyan szívesen raknék arcot egy felépült kábítószer függő mellé, aki olyan nagyszerű dolgokat mond, mint amikor ott elhangzottak, bár azt gondolom nem mindig nagyszerű, de akkor is őszinte, tehát hogyha a mélypontokról mesélnek, akkor is őszinte, és nekem úgy hiányzik hozzá az arc, hogy ez egy ilyen kőbevésett szabály.
Abszolút igen. Tehát, hogy van egy ilyen, hogy a névtelenség minden hagyományunk spirituális alapja, és ezért soha nem nyilatkozunk, vagy jelenünk meg a nyilvánosság előtt arccal és mondjuk vezetéknévvel.
De ez ennek az oka, hogy tehát a kollektivizmus, tehát hogy maga az ügy és a csoport a lényeg, nem pedig az egyén, vagy pedig saját személyiségi jogaitaknak a védelme.
Az is benne van, hogy ne azonosítsák az egész ennet, vagy az egész anonim társadalmat azzal az egy emberrel, aki lehet, hogy aztán miután nyilvánosan szerepelt, ne agyisten visszaesik, vagy bármi történik, ne az legyen, hogy ő volt az arc, majd nem sikerült, és...
Petke Zsolt egyenesen azzal nyitotta ezt a podcast folyamot, hogy ha van egy jó csoport, akkor az többet ér mindenfajta pszi kezdetű foglalkozásnál. Ezt azért is aláírjátok, vagy?
Abszolút, persze. Én egyébként abszolút szaksegítséggel jutottam el az ennába, hosszú és kerülő úton. Akkor már 8 éve voltam kliens egy nagyon jó pszichiáternek, aki mindig mondta nekem, hogy hát ebből már nem lesz szociális szerhasználat, hanem itt vagy teljes abszinencia van, vagy... És időnként jártam, időnként nem jártam, és akkor egyszer eljutottam abba az állapotba, hogy fölhívtam, hogy azt hiszem, hogy akkor tényleg most már bármit hajlandó vagyok megtenni azért, hogy ennek vége legyen, és akkor mondta, hogy jó, akkor menjek el hozzá, és akkor ott elmondta nekem, hogy én járhatok hozzá napi 8 órába terápiára, akkor sem maradok tiszta, és nagyon bölcsen azt mondta, hogy keressek, azt mondta, hogy őt nem érdekli, hogy milyen önsegítő csoportot, de hogy keressek, említette az NA-t is, és még mindig nem mentem el az NA-ba, hanem találtam egy olyan, hát nem, végülis egy ilyen segítő csoportot, amiért egy minimális vagy egy jelképes összeget még fizetni is kellett, de ahol az ott dolgozó segítők, azok tapasztalati segítők voltak, többek között ennások. És ők is azt mondták nekem, hogy nyugodtan járhatok ide, de egyszerűbb lenne, hogyha az ennába járnék. Amiről én azt gondoltam akkor, hogy ez egy szekta, és hogy milyen 12 lépés, én egy rosszabb napon írok magamnak 25-öt, tehát ez volt a hozzáállásom, és az lett a vége, hogy persze ott is kaptam egy-két konfrontatív visszajelzést, meg hasonlót, és már sírtam, és már minden volt, és már oda se voltam hajlandó elmenni, és akkor, de valami csodával, társas módon még mindig tiszta voltam, ez ilyen 2-3 hónap, és akkor utána oda telefonáltam egy NA gyűlésre, hogy lehet, hogy nekem drog problémám van, 20, mondjuk 20 év szerhasználat után, és akkor mondták, nagyon közvetlenül mondtam, hogy menjek le, az illető, akivel beszéltem, és akkor lementem, és nem értettem semmit, csak azt éreztem, hogy nekem itt a helyem. És még utána is azt gondoltam, hogy itt bemondják a tiszta napjaikat, de majd utána azért biztos elmegyünk cuccozni egy kicsit. Tehát, hogy ennyire nem hittem el, hogy van ilyen. És aztán volt, és ott maradtam, és azóta tiszta vagyok.
Nálam először is nagyon köszönjük, és tényleg hálásak vagyunk azért, hogy van... Szóval nagyon jók ezek a lehetőségek, hogy eljöhetünk és beszélhetünk az Ennáról, már csak azért is, mert én például korábban soha nem hallottam az Enná létezéséről. Évekig jártam pszichiáterekhez, elsősorban azért, mert nekem a fő szereim a gyógyszerek voltak, úgyhogy náluk irattam fel, tehát lényegében hazudozni jártam évekig sok pénzért pszichiáterekhez. És amikor már olyan állapotba kerültem a gyógyszerek használatától, hogy nem tudtam funkcionálisan működni, sem munkában, sem a házasságomban, sem a családomban, akkor segítséget kértem az egyetlen egy pszichiáterhez, aki nem abban segített, hogy tovább menjek lefele, hanem aki tudott kiutat javasolni, és én egyébként egy rehabilitációs intézetben kezdtem a felépülést, pontosabban előtte egy kórházban voltam elvonáson, utána a rehabilitációs intézetben 2 hónapot körülbelül, és ott hallottam először az Ennáról, szóval én azután jutottam le. Sajnos én 4,5 éve vagyok tiszta, előtte, szóval akkoriban még sokkal kevesebb szó esett szerintem a 12 lépéses közösségekről, ma már szerencsére azért nagyobb hangsúlyt kapnak, de még mindig nagyon-nagyon messze vagyunk attól, ami Amerikában van például, hogy az utcákon óriás plakátokkal hirdetik, hogy léteznek ezek a közösségek.
És akkor itt mondjuk el, hogy a 12 lépéses program és ezek a közösség, akik ezeket a programot követik, ez nem csak drogfüggőknek van, hanem alkoholfüggőknek, a munkafüggők, tehát minden anonim csoport, tehát minden, mondta, hogy a Gamblers Anonymous, a szerencsejáték függőknek, tehát hogy tényleg minden az függőség. A felnőtt, a szenvedélybeteg családban felnőtt gyerekek, akik maguk nem szenvedélybetegek. Tehát, hogy minden ilyen problémára van csoport, és minden csoport ezt a bizonyos 12 lépést követi, amiért te is említetted ezt a szekta szót, Béla, és amiért én is próbáltam a YouTube-on videókat keresni, és egy nő fél óráig beszélt arról, hogy szekta-e vagy nem szekta a bármilyen ilyen anonim csoport.
De akkor ezt... Akkor elmondjátok itt, hogy mitől van ez a szektaság élmény sokakban? Igen, vagy hogy van ez a felsőbb erő, vagy nem is tudom, ami szerintem meg szokott zavarni embereket?
Izgalmas kérdés a felsőbb erő. Én még ennyi év után is kicsit ilyen hiteltelennek érzem magam, amikor erről beszélek, mert a családomban inkább a tudományos megközelítés dívik. De a szekta hangulat az azért szokott lejönni azokban, akik először lejönnek, mert egyrészt gyakran van szó erről a bizonyos felsőbb erőről, ami hangsúlyozottan nem egy vallás, vagy egy kifejezett istenkép, hanem csak egy erő, ami segíti az utunkat, vagy valamilyen erő, ami tulajdonképpen az a lényege, hogy támogat és szeret, elfogad minket úgy, ahogy vagyunk, de ez lehet bármi egyébként.
És ennek mindannyian egyénileg magatokban adtok nevet. Tehát, hogy van akinek ez Isten, így van akinek a sors, vagy a gondviselés. Vagy...
Így van akinek maga a közösség, mert hogy a közösség nagyobb nálam, ezt kezdő ennásoknak gyakran mondják, hogy ha nem találsz magadnak felsőbb erőt, akkor mit szólnál, hogyha az Enná közösségét tekintenél annak, de tényleg itt abszolút a lényeg az, hogy feltétlen szeretetet nyújt a számomra, ennyi az ismérve.
Ismerek olyat egyébként, akiknek egy helyszín az, ahol nyugalmat talál, ahol el tud mélyedni, illetve minden gyűlés végén van egy közös ima, a békeimát el szoktuk mondani, de ez szintén nem egy valláshoz kötődő ima, viszont annak, aki először bejön, ez valóban furcsa lehet, hogy körbeállunk filmekben, nyilván mindenki látta, de mégis átélni azért teljesen más. Kézen fogjuk egymást, elmondjuk ezt a néhány soros imát, utána megöleljük egymást. Az, hogy önmagában, hogy így egyszer csak feláll mindenki, és megszólal, ugyanazt elmondja, az lehet furcsa, ezt alá tudom írni.
A lelki béke imája. Istenem, adj lelki békét annak elfogadására, amin változtatni nem tudok. bátorságot, hogy változtassak azon, amint tudok, és bölcsességet, hogy felismerjem a különbséget.
És ugye itt a spiritualitás szó is elhangzott, hogy ezt kifejtenétek? Mert nekem erre van egy elképzelésem, meg van a pszichológiának is erre egy fogalma, hogy mit tekintünk spirituálisnak, vagy spiritualitásnak, csak hogy ez is olyan riasztóan hangozhat.
Simán, amíg nem tudja az ember, hogy ez számomra is riasztó volt, én is alapvetően egy ilyen racionalista, természettudományos háttérből jövök, tehát ez nekem is egy ilyen fura dolog volt, és egyébként ez egy nagyon-nagyon egyszerű dolog. Ugye zennában azt mondjuk, hogy a függőség betegsége, az egy spirituális betegség. Ami azt jelenti, hogy van bennem, vagy tehát szokás ezt így megfogalmazni, hogy van bennem egy űr, amit megpróbálok betölteni, leginkább ugye drogokkal, vagy alkollal, mert számunkra az alkohol drog, de de nem tudom. És ezt a dolgot tudom azzal, amit hogyha ennába járok, felépülök, stb., akkor tudom betölteni úgymond a felsőbb erővel, vagy ilyesmi. Ez ilyen, szerintem egy ilyen egyszerű dolgot jelent.
Igen, illetve tegnap én még hallottam pont erről egy elég jó gondolatébresztőt, hogy azt mondta egy lány, hogy annak lehet könnyebb a spiritualitáshoz elérkezni, aki megjárta a poklot, és azért, aki ezekben a csoportokban ül, az elért egy mélypontot, ami nagyon gyakran szóba kerül, de amíg a mélypontra eljut az ember, az már önmagában egy pokoljárás.
És ezt, ha annyit beszéltünk erről a 12 lépésről már most is, meg a korábbi epizódokban is, ti ezeket tudjátok fejből, ezt a 12-t?
Igen.
Ezekről tudunk beszélgetni egy kicsit? Illetve arról is akár, hogy ti aztán hol álltok, mert ez nem úgy van, hogy az ember ezen végig szalad, hanem ez több évre való munka.
Nem, meg én ezt, hogy mondjam, tehát, hogy van az Ennában van egy munkafüzet, ahol minden egyes lépéshez van nagyon-nagyon-nagyon sok kérdés. Ezeket az ember megbeszéli, úgy hívjuk, hogy a szponzorával, az ember a szponzorod, akit te kiválasztasz, vagy kölcsönösen kiválasztjátok egymást, aki előtted jár a lépésekben, és segít, szóval hogy a tapasztalatával segít téged. Így szokás az Ennában lépést írni, és én ezeket, tehát hogy ez rendben, hogy mi végigmegyünk ezen a szponzorommal, de én mindig azt mondom, hogy ezek abszolút használati tárgyak a számomra, tehát hogy én ezeket megpróbálom használni a mindennapjaimban, én így közelítem meg a dolgaimat. Ugye, tehát az első lépés az, hogy felismertük, hogy tehetetlenek vagyunk, függőségünkkel szemben, és életünk irányíthatatlanná vált. Magyarul problémám van, ugye? Ez az első dolog, amit föl kell ismerni. A második lépés az, hogy eljutottunk a hitre, hogy egy nálunk hatalmasabb erő helyre tudja állítani józan gondolkodásunkat. Tehát, hogy problémám van, elhiszem, hogy jobb lesz, és megnézem, mi által lehet jobb, vagy hogyan, illetve segítséget kérek. Mert egyedül nem fog menni nagyon sokszor.
És a negyedik lépés, ami következik ezután, az egy nagyon cselekvő lépés, és attól szoktak a legjobban tartani azok, akik elkezdik ezt az egészet. Annak az a címe, hogy mélyreható és félelemmentes erkölcsi leltárt készítek, amiben rákérdez a lépés munkafüzet elég sok olyan kérdésre, ami a múltban elkövetett hibákra, bűnökre, botladozásokra. Nem tudom, hogy te ezt kiegészíteni, de minden esetre elég mélyre kell menni, és elég őszintén kell magunkba nézni.
Tehát magyarul, mint egy gyónás. Csak nem egy másik embernek kell oda mondanod, meg nem kategóriákban, hanem...
Nem feltétlenül, inkább az, hogy sorra veszem, hogy is volt eddig. Tehát, hogy picit, tehát, hogy ez tényleg egy leltár, hogy szó van a neheztelésről.
Egészen pontos listát kell arról írni, hogy kikre nehezteltem én valaha életemben, kikre neheztelek ebben a pillanatban.
És ez, bocsánat, csak hogy időben, mert az ember, most így elmondjuk, és percek alatt felsoroljuk, de ide időben mennyi idő alatt jutsz el oda, hogy sorra veszed ezeket? Vagy ez egy folyamatos?
Teljesen változó, hogy ki mennyi idő alatt írja meg a lépéseket. Ismerek olyat, aki az első 1,5 évében végigírta a 12 lépést, kérdezted, hogy mi hol tartunk. Én most 4,5 éve vagyok tiszta, és a 8. lépést írom. Teljesen egyéni, hogy ki mennyi idő alatt tudja megírni a lépéseket a saját előrehaladása során.
Én több mint 6,5 éve vagyok tiszta, én már megírtam a 12 lépést, és most a hagyományokon dolgozom a szponzorommal, és a 10. hagyománynál járok.
Na, tessék, van még de, akkor hova?
De igen, mondjuk, mert a 12 lépésen kívül van 12 hagyomány is.
Igen, amíg a hagyományok inkább arról szólnak, hogy hogyan tudjuk a közösséget jól csinálni.
Az egyik ilyen, amiért most nem lát minket a hallgatóság, nézőség.
Tehát akkor a harmadik lépés, hogy elkészíted ezt a leltárt?
Nem,
ez a negyedik lépés, hogy elkészíted ezt a leltárt?
Az 5. lépésben megosztod a szponzoroddal.
És szponzort te választasz, vagy a szponzor választ téged?
A szponzort te választod, általában kell, mindenképpen kell egy bizalom, olyat szoktunk javasolni, nem szoktunk javasolni, ezt visszavonom, olyat érdemes választani, akinek tetszik a működése, a felépülése, aki éli azt, amiről beszél, akit úgy is viselkedik a felépülésben, amiről beszél gyűlésen.
Mondjuk hiteles-e számodra, igen, és úgy választasz, és igen, ez mennyi idő után szoktatok szponzort választani?
Az elején érdemes 90 nap, 90 gyűlésre elmenni, tehát az első 3 hónapban minden nap érdemes gyűlést látogatni, és ezután érdemes szponzort választani, azért is fontos kivárni ezt a 90 napot, mert ha elmész tényleg 90 napig minden gyűlésre, akkor lesz egy képed arról, hogy kik azok, akik esetleg szimpatikusak, akikben bízni tudsz. Azért ez egy nagyon intim kapcsolat, és most az intimitás, ha már elhangzott, akkor itt fontos elmondani, hogy azonos nemű szponzort választunk, illetve homoszexuálisok ellenkező nemű szponzort választanak, hogy ne alakulhasson ki egy szerelmi vagy szexuális kötelék vonzalom, ami egyébként nagyon könnyen kialakulna, hiszen nagyon belsőséges információkat osztunk meg a szponzorunkkal.
És a szponzor előrébb jár, mint ti, és az is megvan határozó, hogy hány lépéssel?
Nincs. Tehát ugye az ennában ezek a, mondjuk úgy, hogy formalitások, vagy szabályok, ezek nagyon, nagyon sok, hogy szabadságot, vagy egyéni teret adnak, tehát hogy abszolút tényleg mindenki úgy csinálja, hogy szeretné.
Annyit szoktak javasolni gyűléseken, ez tényleg elhangzik, hogy egy fél év tisztaság jó, ha van, illetve az is jó, ha van legalább egy lépés különbség, tehát egy lépéssel legalább előttünk járjon. Sok embertől hallottam, hogy nagyon jó, hogyha a szponzor már megírta a 4. lépést, mert végül is az egy ilyen vízválasztó.
Ez egy elég alapos önismeret.
Az 5. lépés úgy hangzik, hogy beismertük Istennek, magunknak és egy másik embernek a hibáink pontos természetét. Ugye az Isten és ez a felsőbb erő, ez szinonimaként szerepel.
Igen, tényleg. Ne is erre gondoljunk.
Igen. Hogy mondjam, szóval sokan fújnak erre, hogy Isten, meg nem tudom, velem is ez előfordult, alapvetően könnyebb és gyorsabb kimondani, mint azt, hogy felsőbb erő.
Igen. És utána, akkor tehát gondolom az, hogy van egy ilyen leltárad, ez már könnyít rajtad, nem? Tehát annyival leszel könnyebb, amennyivel vastagabb a füzeted, és aztán, hogyha ezt ki is mondod, akkor azt gondolom még felszabadítóbb.
Igen, illetve azzal, hogy kimondod és elfogad a szponzorod továbbra is, illetve a felsőbb erő is természetesen ezt meghallgatja, de hogy a szponzor ott van, és azt mondja, és hiába mondom én el a legszörnyűbb tetteket, amiket esetleg végrehajtottam, ő a végén meg fog ölelni, és megyünk tovább. És ez az elfogadás, ez szerintem nagyon sokat segít abban, hogy le tudjuk tenni a múltat.
Ilyenkor érzed azt egyébként, hogy megérkeztél, vagy az már korábban volt, vagy még később?
Azt gondolom, hogy sok katarzis van a felépülésben, nekem az is katarzis volt, hogy tehát a harmadik lépés, hogy azt mondom, hogy igen, tehát hogy tényleg van egy nálam hatalmasabb erő, és azt mondom, hogy tényleg ne olyan legyen a világ, amilyennek én akarom a fejemben, mert abból, szóval, hogy abból nem sok jó fog kisülni. És az egyik legnagyobb katarzis nekem az volt, amikor az 5. lépés keretében megosztottam a 4. a szponzorommal, és tehát, hogy ez egy hihetetlen, fél évre szárnyaltam, vagy nem is tudom, tehát, hogy semmi ez sem fogható élmény volt.
Igen, ez tehát az 5. lépés, hogy meg is hogy kimondtad hangosan a szponzornak is, és a felsőbb hatalomnak is, és hogyan folytatódik utána?
Utána a 6. 7. lépésben összeszedjük a jellemhibáinkat, illetve készen állunk arra a hetedikben, hogy ezeket a felsőbb erő eltávolítsa. Nekem egyébként a negyedik lépés után nem volt ilyen katarzis élményem, mint
Bélának.
Ellenben a hatodik-hetedik lépésem volt a legerősebb eddig. Tehát, hogy valahogy nagyon kerek lett, amikor végigmentem azon, hogy milyen jellemhibákat működtetek, és sokkal könnyebb volt onnantól kezdve odafigyelni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy már nincsenek, sajnos, viszont talán hamarabb észreveszem, amikor működtetem őket, és bekapcsol, hogy igen, ez az, amin változtatni szerettem volna, amit hosszan leírtam, hogy ezek zavarnak.
Van, és ez, tehát, hogy pontosan a hetedik lépés az egy olyan, hogy meg a hatodik, hogy igen, emiatt folyamatos a lépéseken való munka, tehát, hogy attól, mert megállapítottam, hogy én türelmetlen tudok lenni, indulatos, ettől ez nem fog elmúlni, ugye, hanem ez minden nap tök fontos, hogy odafigyeljek magamra, hogy egész egyszer másként működjek, és nem azért, mert másokat megbántok, vagy nem, szóval nem, hanem azért, mert egész egyszer nekem sokkal jobb lesz.
És ez viszont évekre való munka, nem? Tehát mondhatjuk, hogy a hatodik, hetedik lépés, közben haladsz a többivel, de csinálod ezt is, nem? Itt több lépést párhuzamosan végzel.
Igen, ezek a listás kérdések, ezek olyanok, amiket mindig ki lehet még egy kicsit egészíteni, de azért nagyon fontos szerintem, és majd erősíts meg kérlek ebben, hogy le legyenek zárva a lépések alapvetően. Tehát, hogy ne az vagyok, hogy egy kicsit még benne vagyok a negyedikben, és így írogatom, de közben már a hatodikat is, hanem ezeknek legyen egy ilyen kerete, de egyébként, ha eszembe jut még valaki, akire amúgy rendkívül neheztelek, persze ki lehet egészíteni a negyedik lépést.
Abszolút. Abszolút, tehát, hogy ezért tagoljuk lépésekre, hogy érezzük azt, hogy innentől eddig eljutottunk. Ez olyan, mint egy fejlesztési folyamatban, és ugye vannak mérföldkövek.
Azon gondolkodtam el közben, hogy így beszéltetek, az egyik, hogy ezért ez az első lépés, az sose tér vissza? Sosincs olyan a felépülésbe, amikor kvázi elbízom magam, és azt mondom, hogy ugyan már, és akkor valahogy az első lépés is meginog, mert hogy ez a beismerése és elfogadása annak, hogy ez nekem gond, vagy amikor elkezdek próbálkozni azzal, hogy tudok-e újra, nem tudom, szociális, rekreációs használni, vagy ilyesmi.
Abszolút, Kata, nekem a legelején az volt, nem volt olyan sóvárgásom, hogy egy marék ezt vagy azt most szívesen elhelyeznék a szervezetembe, hanem elkezdett hátulról bekúszni egy olyan gondot, hogy hát én nem is vagyok függő, tudod. Nekem nincs is igazán itt a helyem. Én teljesen szociálisan szúrtam magam, tehát, hogy egyedül a WC-ben. Tehát, hogy érted? Tehát, hogy hihetetlen abszurd dolgokat képes az elmém. Tehát, amiközben egyre lejjebb csúsztam, és egyre súlyosabb következménye volt a szerhasználatomnak, közben is mindig azzal nyugtattam magam, hogy hát ez még egy könyvelővel is előfordulhat. És amúgy igen, mert van egy csomó könyvelő az Ennában, tehát a függőség nem már egyrészt, másrészt meg teljesen. Tehát, hogy
erről nem a magyar jogszabályok tehettek, az adójogszabályok, hogy a könyvelők.
illetve tök sok minden másra is tudom használni ezt az első lépést. Tehát, hogyha azt érzem, hogy megszállott vagyok valamivel, vagy valakivel kapcsolatban, akkor el kell mondani, hogy igen, irányíthatatlan, tehát, hogy irányíthatatlanságban tehetetlen vagyok.
Itt nyúlnék még vissza ahhoz, hogy ez egy folyamatos munka, tehát nem lehet abba hagyni a felépüléssel járó munkát, mert szokták mondani, hogy a függőség az vagy a felejtésnek is a betegsége, és ez alatt én például azt értem, hogy ha nem megyek gyűlésre, ha nem megyek felépülő függők közé, hanem mondjuk azokkal a barátaimmal töltök rengeteg időt, akik nem függők, és ők tudnak szociálisan használni, akkor idővel meggyőzöm magam, hogy hát ha nekik megy, mindenkinek, aki körülöttem van, annak megy az, hogy megiszik, nem tudom, két sört vagy két pálinkát, akkor nekem miért nem enne? Ellenben, hogyha elmegyek gyűlésre, ahol ott van egy újonnan érkező két tiszta nappal, vagy ott vannak az ismerőseim, barátaim, akik 4-5-10 éve lejárnak gyűlésekre, akkor ez nem történhet meg, akkor nem tudom elfelejteni, hogy velem ugyanez a helyzet.
Így van, illetve ha megszólalok a gyűlésen, ugye mindig úgy kezdem, hogy sziasztok, Béla vagyok, függő. Ez nagyon fontos, hogy ezt ismételgessem magamban, hogy pontosan tudjam. Szóval ez nekem egy borzasztó fontos identitásom, És ez is segít abban,
tehát ezzel elsősorban magadnak mondod ki, nem igen. pedig azoknak, ez maga igen. miatt fontos.
Egyfelől magamnak kimondom, hogy én ez vagyok, illetve egy jó érzés, mert tudom, hogy itt mindenki más is az.
De ha csak a lépésről beszélünk, akkor szerintem nagyon-nagyon fontos egy kerek első lépést, egy nagyon erős első lépés, az így az alapja aztán a felépülésnek. Egyébként arról nem volt még szó, de hogy újra szokták írni a 12 lépést, hogyha valaki körbeírt, már megírta a hagyományokat, vagy akár nem írta meg a hagyományokat, de úgy érzi, hogy újra kell írnia már, akkor újra kezdjük. Azért is van, hogy ez egy örökké tartó munka. Ismerek olyat, aki már harmadjára, negyedjére írja meg a 12
hát
lépést.
Hiszen ti magatok is változtok ez alatt a sok év alatt, tehát úgy gondolom, így hogy van. Azért is. És ha valaki visszaesik, akkor újra kezdi az első lépéstől
az írók. A startmezőre?
Érdemes. Hogyha visszajön visszaesésből, akkor ez természetesen mindig a szponzor és a szponzoráknak a megállapodása. Van olyan, hogy nem kezdi újra, mert mondjuk megakasztaná annyira a munkát. Tehát ismerek olyat, akinél, hogyha újra kellett volna kezdenie, akkor inkább abba hagyja az egészet. Ott lehet alkut kötni, hogy ír arról a visszaesésről, a visszarendeződési folyamatról, vagy arról, hogy mit tapasztalt, de folytatja a lépés munkát, de szerencsés egyébként visszamenni szerintem az első lépésre.
Igen, én is így látom, tehát nekem van szponzoráltam, aki visszaesett, és akkor újra kezdjük, tehát hogy másképp. Uh-huh. Tehát, hogy akkor.
Bocsánat, hagyom végigmondani a lépéseket, csak még itt a szponzorációról egy kicsit mondatok, hogy az miből áll, hogy én szponzor vagyok, vagy hogy mi tartozik ide?
Abszolút. Számomra azt jelenti szponzornak lenni, hogy elérhető vagyok. Tehát, hogy az, aki engem a szponzorának választott, annak a rendelkezésére állok. Nyilvánvalóan olyan keretek között, hogy ettől nem tudom, nekem én alszom, és van magánéletem, de ez így, de hogy, és én azt tartom előremutatónak, hogy egy rendszeres időpontban, hetente, két hetente, én például a saját szponzorommal alapvetően két hetente beszélek. Illetve, hogyha bármi van, akkor tudom, hogy hozzá fordulhatok. És ugyanezt próbálom továbbadni. Ugye ennek az egész szponzorál dolognak az a lényege, hogy tulajdonképpen így adjuk tovább ezt a programot, amit az ennál jelent.
Nagyon fontos része szerintem a szponzorálásnak, hogy van egy titoktartás, és így kötelezettség vagy vállalás, tehát a szponzorált, az valóban elmondhat magáról bármit, mert azért itt tényleg intim információk is le vannak írva és fel vannak olvasva, és erre a szponzor elvállalja, hogy ő ezt nem fogja továbbadni, valamint, hogy nagyon-nagyon igyekszik nem ítélkezni semmilyen esetben. Talán arról is jó beszélni, hogy egy szponzornak lehet több szponzoráltja, viszont érdemes csak egy szponzort használni, hogy ne az legyen, hogy elmegyek és megvárom, amíg valamelyik szponzorom azt fogja mondani, amit hallani akarok. Mm.
Így van, illetve ez egyébként a gyűlésekre is igaz, hogy amit elmondasz egy gyűlésen, az ott kell, hogy maradjon, tehát azt utána nem mondhatom el máshol, hogy nem tudom én, Andi azt mondta tegnap a gyűlésen, hogy...
El nem mond.
Elsőre megtalálja az ember a saját csoportját? Vagy azt a...
Elsőre szerintem semmiképpen, ahhoz kell minimum ez a 90 nap, amiről beszéltünk, hogy 90 nap, 90 gyűlés. Ugye ismétlődnek ezek a gyűlések, mindig ugyanabban az időpontban, ugyanazon a helyszínen vannak, nekünk nagyon fontos a rendszeresség, nekünk függőknek, és amikor már ugye praktikusan elmentem négyszer ugyanarra a gyűlésre, akkor már fogom tudni, hogy az egyébként nekem szimpatikus-e vagy nem, maga a helyszín, az ott lévő szolgálattevők, majd erről esetleg beszélhetünk, az ottani gyűlésvezető, azok, akik arra a gyűlésre járnak, de idő kell hozzá mindenképpen. Illetve tud változni is. Úgy hívjuk egyébként a kedvenc gyűlést, hogy honi csoport, az, ahol mi magunk is vállalunk szolgálatot, majd esetleg erről Béla fog beszélni, és akkor oda igyekszünk mindig elmenni, de ez tud változni, tehát nekem is most már 4,5 év alatt azt hiszem, hogy nekem a második honi csoportom van, az első az megszűnt ott a helyszín, és akkor választottam másikat.
Tehát, hogyha lemész egy ilyen csoportba, és az első alkalom után van valami ellenérzésed, akkor nem biztos, hogy maga a csoport, mint műfaj a baj, hanem maga a csoport. Tehát, hogyha valakinek esetleg egy csoport nem jön be, az ne tántorodjon el, hanem keressen tovább. Bár gondolom, ha valaki már oda eljut, hogy csoportra van szüksége, akkor azért erősebb a csoport iránti vágy sem, mint hogy ilyesmi eltántorodjon.
Jó lenne, ha így lenne, de nem biztos. Hiszem, hogy biztos, hogy így van. De semmiképp se érdemes feladni, mert egyébként csak Budapesten egy nap, 2-3 élőgyűlés van, és mellette egy-egy online minden nap. Úgyhogy nagyon-nagyon sok lehetőségünk van választani. De vidéken is, te tudod azt hiszem a számokat, de nagyon sok gyűlésünk van.
Magyarországot azt most így hirtelen nem tudom fejből pontosan, a világot tudom, hogy a világon összesen 76 ezer ennek gyűlés működik, 143 országban.
Az szép.
Illetve van Magyarországon is angol nyelvű gyűlés, és oda rendszeresen jönnek egyébként, mivel nem tudom, hogy mennyire tartozik ide, de nagyon sokszor ugye a fogászati turizmus miatt, ugye a drogozásnak ez az egyik kellemetlen következménye, az ember elveszíti a fogait. Magyarországon ez olcsó és jól működik, és nagyon sok öregennás vagy nem öregennás jön, hogy ha már erre jártam, akkor benéztem hozzátok, és ez is egy iszonyú jó érzés, amikor hoz valaki, nem tudom, 22 év felépülési tapasztalatot egész máshonnan.
Bemenő. Lépjünk tovább a lépésekben?
Látom, hogy te már nagyon szeretnél túljutni a 12 lépésig.
Igen, engem tökre
már
érdekel.
Szimbolikusan.
Engem nagyon, nagyon érdekel, igen. hogy
jó, mi én voltam a renitens, és meg a
kasztortam. Enikő itt lenne dramaturgként.
Akkor ő... már nekem annyi lenne?
Nem, akkor ő nagyon, nagyon izgatott lenne, hogy épül hogy szépen egyik lépés.
Igen, de szerintem ez az is jól mutatja, hogy tényleg nem lehet végigrohanni a lépéseken, mint ahogy itt a beszélgetésben is. Időnként elidőzünk.
Nem baj. És ez is hívják lépésnek, nem pedig ugrásnak.
A 9. lépés, közben itt kikerestük.
A 8.
Én arról már egy kicsit beszéltem, igen. De valóban nem hangzott.
Igen, tehát a 8. az az, hogy listát készítettünk mindazokról a személyekről, akiknek ártottunk, és hajlandóvá váltunk jóvátételt nyújtani.
Ez
egy nagyon kemény lépés. Már önmagában a gondolat, hogy ezt elkezdjük beengedni, hogy nekünk jóvátételt kell nyújtani, mert azért több év és több 10 év használat során van miért.
És itt van anyagi meg lelki jóvátétel.
Így van.
Abszolút.
És tehát, hogy ez effektíve ilyen van, hogy egy egykori szerhasználó egyszer csak bekopog valahova, ahol 5 évvel ezelőtt járt, és azt mondja, hogy ne haragudjanak, én innen elvittem azt az ezüstálcát, hogy szert tudjak belőle venni, és szeretném valahogy jóvá tenni.
Például így.
Fú, azért ez nagyon, nagyon erős.
De iszonyú ereje is van.
Hát gondolom.
Tehát én például a hugomnak nyújtottam úgy anyagi jóvátételt, hogy valahol voltunk, és akkor mesekönyveket vásárolt sokat a gyerekeinek. És akkor mondtam, hogy ezt most szeretném én kifizetni, hiszen mindketten tudjuk, hogy a zseppénzedet gimis korunkba elloptam, és drogra költöttem, és engem, az, hogy nekem nagyon megható volt, hogy hagyta, hogy mondjuk én fizessem ki ezeket a könyveket.
De ez már a 9. lépés, igen. Amiről Béla beszél, mert a 8. még csak nyitottakká válunk rá, hogy erre majd felkészüljünk és megtegyük.
És a 9-et akkor ugyanúgy halogatod, mint a 4-est.
Igen.
Ehhez kell. Eddig talán ezek közül talán ehhez kell a legnagyobb erő. Mert az egy dolog, hogy kimondod a szponzorodnak, a kis sorstársad, de hogy azoknak a szemébe nézni, akiket idáig bántottál.
Nem egy könnyű lépés, de azt hiszem, hogy nem is kell egyébként egyben megcsinálni. Tehát
hosszú az élet.
A könnyebbekkel szokták kezdeni, és van, aki hagyja, hogy a felépülése fejlődjön, és akkor a nehezebbeket esetleg később teszi meg. Uh-huh.
Így van, András, meg kinek milyen nehéz. Én például nem voltam egy kifejezett bűnöző, és mondjuk loptam piti összegeket, ezeket igyekeztem mindenkivel rendezni, de hogy nem tudom, én nem vertem szét más emberek lakását, meg nem raboltam ki, nem tudom, én benzinkutak, szóval, hogy nekem nem ez volt a nehéz, másnak ez a nehéz, tudod, vagy én tényleg magamnak ártottam a legtöbbet, de sokakkal viszont nem ez a helyzet, vagy látszólag nem ez a helyzet.
Meg hogy talán, igen, én ezt is egy nagyon fontos, szóval ez a jóvátétel szerintem egy nagyon, nagyon sok szempontból fontos része a felépülésnek, meg egyáltalán ebben a szemléletben, nem? Hogy nem csak az, hogy volt valami, vagy nem tudom, hanem úgy vállalok felelősséget az életemért. Tehát, hogy, és ez szerintem már most, bocsánat, kicsit elkanyarodás, de hogy akár ilyen gyereknevelés, tehát maga a szemlélet vagy az, amit ez tükröz, ez is egy nagyon fontos üzenet, amit nem szerhasználók is beépíthetnének a...
Igen,
igen, meg az, hogy jóvá tehetők a hibáim, szerintem ez egy borzasztó megkönnyebbülés.
Itt azért a bűntudati feszültség is nagyon ott van egy ilyen életútban, nem?
Igen, igen, sokszor ezek belső feszültségek, van olyan eset, amikor nem is elvárt a jóváltétel, illetve még érdekes lehet arról beszélni, hogy vannak olyan esetek, amikor sajnos már nem lehet személyesen megtenni a jóváltételt. Hallottunk olyanokról, nekem, hála Istennek nem volt ilyen, de hogyha már nem él egy az embernek valaki szerette, aki felé jóváltételt kellene nyújtania, van, hogy egy levélben megírja, vagy egyéb módot találnak ki a szponzorukkal, és úgyis jóváltételt tudnak nyújtani.
Abszolút. Most már egyre izgatottabb vagyok a 10-11-12-nél, hogy hova súlyosbodhat még ez, igen, hova lehet ezt még emelni?
Innentől inkább spirituális lépések jönnek, kevésbé.
Igen, igen, és ezek így is, hogy mondjam, így is tartoznak egybe, hogy 1-2-3-4-5-6-7-8-9, és akkor 10-11-12, ez megint ugye a tizedik az az, hogy folytattuk a személyes leltár készítését, és amikor hibáztunk, azt azonnal beismertük magunknak. Ez a lépés, a tizedik lépés, ez tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy elkezded, ezt csináltod folyamatosan, minden nap. Van egy kérdéssor, hogy ami azt gondolom, hogy a legrelevánsabb kérdés ebből a kérdéssorból az, hogy mi az, amit ma nem tettem meg, de megtehettem volna, és mi az, amit nem tettem meg,
megtettem,
vagy
de
megtettem,
nem
de nem kellett volna. Uh-huh. Tehát, hogy tulajdonképpen egy ilyen pici negyedik lépés minden napomra.
És ez viszont, amennyire én tudom, folytatható azután, hogy már lezárult a tizedik lépés, sőt,
igen,
segít
igen.
Is.
Igen, a tizedik lépésben kifejlesztem a hajlandóságot és a nem tudom, képességet arra, hogy ezt megcsináljam valamilyen formában minden nap. Mm. Ami nem azt jelenti, hogy én amióta, nem tudom, én 3 vagy 4 éve fejeztem be, hogy azóta minden nap este egy kérdéssor előtt ülök, és nem tudom, én pipálgatok meg válaszokat írok, hanem én például ezt fejbe csinálom egy ideje.
Mm. A beszélgetést már is folytatjuk.
A 11. lépés az ugye az, hogy imán és meditáción keresztül törekedtünk fejleszteni tudatos kapcsolatunkat a saját felfogásunk szerinti Istennel, csupán azért imádkozva, hogy felismerjük velünk kapcsolatos akaratát, és legyen erőnk annak kivitelezésére. Uh-huh. Ez, hogy mondjam, ez igazából arról, nekem az az élményem erről a lépés, hogy én ekkor szoktam rá arra, hogy úgy, hogy én nem vagyok vallásos, de lehetnék az is, hogy én minden nap imádkozom, és minden nap igyekszem meditálni. Nekem ebből a meditáció volt a nehezebb.
Uh-huh. Tehát itt is, ugye, amit mi katolikusok úgy tanultunk meg a mi atyánkból, hogy legyen meg a te akaratod, miképp a mennyben, ugye a földön is, ez tulajdonképpen lefordítva az NA nyelvére, az, hogy ebben a felsőbbrendű jóban, amit már tisztáztunk, hogy lehet a közösség, lehet a sors, lehet a bármi, te elfogadd azt, hogy jobban tudja, hogy mit akar veled, mint te.
Így van. Van egy, ezt úgy hívjuk, hogy a harmadik lépés ima, a harmadik lépéshez köthető, hogy vedd akaratomat és életemet, vezess engem a felépülésemben, mutasd meg, hogy hogyan éljek tisztán. Uh-huh. Én például ezt szoktam használni viszonylag gyakran.
Igen, én is ezt gondolom, hogy itt az akaratnak az átadása, mert hogy azért mi évtizedeken keresztül bármi áron kikényszerítettük a saját akaratunkat, és nem vezetett túl sok jóra, úgyhogy az áldásos, hogyha el tudjuk fogadni valami nagyobbnak az akaratát, és tudunk ezzel együtt élni.
Uh-huh. És akkor itt a 12-es, ezt már felolvasom én. Elépések eredményeként lelki ébredést tapasztaltunk, próbáltuk ezt az üzenetet más függőknek elvinni, és ezeket az elveket minden megnyilvánulásunkban gyakorolni. Na hát itt az első olyan lépés, ahol már tapasztalsz valamit, ahol nem te adsz bele, hanem maga a lépés ad először neked valami tapasztalatot, és utána ezt adod tovább a többieknek a külvilágnak.
Igen, illetve itt ez nagyon fontos, hogy minden megnyilvánulásunkban gyakorolni. Tehát, hogy tudod, én látok a saját közösségemben belül baromi jó fej, meg nem tudom én, rendes, meg szabálykövető, de hogy mindenhol ezt próbálom gyakorolni, tudod, például a forgalomban ezt nehéz.
Uh-huh. Igen. Hát egyébként ezek alapján azért nem csodálom, ha egyesek azzal hesegetik el az egészet maguktól, hogy már összetakta, mert hogy ebből az jön le, hogy itt kőkemény önismeret van, kőkemény munka, közösség, és ugye általában a függésnek pont a lényege, hogy izolál mindentől, és ez, ehhez képest itt ott alatt magad egy közösségben, akikkel teljesen nyílt vagy, és őszinte, és hogy egy mindennapi odafigyelést és tudatosságot követel meg tőled, ami korábban szintén nem a függőknek az erős, nem volt az erősségük. Tehát, hogy ez még egy józan embertől is olyan gyökeres életmód váltást követelne, hogy
igen, elmondtál mindent, és igazából pont ez az életmódváltásnál megint visszatérnék a 90 nap 90 gyűlésre. Hogyha az első 90 napodban, amikor tisztulsz, vagy már tiszta vagy, elkezdesz egy új szokást, ugye szokták mondani, ezt hiszem, hogy 21 nap alatt kialakul egy új szokás, na 90 nap alatt akkor már nagyobb eséllyel lehet megragadni, de az nem kérdéses, hogy ez nagyon sok munka, nagyon sok tanulás, nagyon sokszor ellenérzése van szerintem az embereknek. Önmagában az, hogy mások előtt beszélni egy-egy gyűlésen, azért 10, 20, 30, akár 40 ember is ott van, 10, 20, 30, 40 ember előtt őszintén beszélni az érzéseimről, az nem könnyű.
Egyáltalán beszélni az érzéseimről, nekem ez az ennél gyűlésen jött meg, tehát, hogy előtte nem túl sok érzésről tudtam beszámolni a neheztelésen és a mámoron kívül.
Egyébként pont most beszélgettem valakivel arról, hogy vajon miért van több alkoholbeteg férfi, mint nő, és mondtam, hogy azért ne felejtsük el, hogy a nőknek a konfliktus kezelésben van egy halatlanul erős eszközük, a beszéd, aminek férfiaknak nincs, mert nem lettünk rá megtanítva, és nagyon sokszor egy jó beszélgetés, egy jó beszélgetést vált ki az, hogy az ember a szerrel. Tehát amit meg lehetne oldani szavakkal, azt próbáljuk sokszor szerrel, és aztán innen fordulni egy ilyen gyökereset, hogy nem használsz szert, hanem megtanulsz beszélni és kommunikálni, az hatalmas.
Nem vagyok egyébként benne biztos, hogy sokkal több férfi szenvedélybeteg van, mint nő.
Mi is erre jutottunk, hogy a nők nyilván rejtve fogyasztanak.
Illetve szenvedélybetegség alatt nem csak szerfüggőséget értünk, hanem például nagyon jellemző nőknél a társfüggőség, ami ugyanúgy megbetegít, vagy lehet akár halálos az ennek kapcsán kialakult daganatos betegségek miatt, de nagyon gyakori szerintem nőknél, bár adatokat most nem néztem erre, a gyógyszerfüggőség is, amiben én is érintett voltam, ez sokkal kevésbé látványos, legalábbis az első években, mint az alkoholizmus, de ettől függetlenül ugyanannyira káros.
Igen, és az gondolom, sokkal veszélyesebb is, mert hogyha valaki otthon egyedül használ szert, és teljesen leválik a környezetéről, sokkal nehezebb. Illetve én még itt azt szerettem volna megemlíteni, hogy persze ez nagyon sok munka, meg minden, csak ha függők hallgatják, akikhez most jut elép talán az üzenet, akkor nagyon sok kapcsolódás tehát, hogy egészen másképp kapcsolódok önmagamhoz, a világhoz, a körülöttem lévőkhöz.
Hát igen, meg függőnek lenni is nagyon sok meló, vagy hogy mondjam. Tehát,
nem
hogy az
tartani.
Épp úgy,
így,
hát,
így,
hogy az
így
épp
van,
úgy egy teljes
így van, minden nap elmenni, szerezni, pénz, hazudni, nagyon nehéz. Iszű meló, tényleg, felépülni könnyebb az a helyzet.
Azért is mondják egyébként a programban, hogy a határ a csillagoség, mert hogyha ugyanazt az energiát, amit beletettünk évekig, évtizedekig abba, hogy megszerezzük a használt szert, azt beletesszük a felépülésünkbe, akkor tényleg nagyon nagy eredményeket lehet elérni.
Tehát végül is az energiák megvannak, csak jó irányba kell mozgósítani.
Így van, így van.
És ez mennyire összeegyeztethető a családdal? Mert gondolom, hogy elmész egy csoportba, te változol, te kiteljesedsz, önismeretre teszel szert, ezzel magad körül is nyilván változtatsz, nyilván le tudsz számolni egy csomó régi játszmával, a családtagjaid szemébe tudsz nézni, jóvátételt tudsz eszközölni. Erre mennyire nyitott a család, vagy mennyire bevonhatók?
Itt szerintem az én esetemben mindenképpen ketté venném a családot. Az egyik így a születési családom, a szüleim, a testvéreim, akik egyértelműen végig nagyon támogatóak voltak, nagyon bíztak bennem, vagy legalábbis nagyon reménykedtek, és nagyon örülnek a felépülésemnek. A másik pedig volt egy házasságom, amit említettem, a volt férjem felépülő, vagy illetve függő, nem felépülő sajnos, és pont ez, amit említettél, hogy elindul egy önismereti munka, egy változás, az nagyon-nagyon megnehezíti, hogy a legkevesebbet mondjam, hogy együtt maradjon egy olyan pár, ahol az egyik fél még mindig szerhasználó, vagy ha nem is szerhasználó, de bármilyen módon élteti a függőségeit. Úgyhogy például nekem ez a házasság, ez le is zárult. A mostani magánéletemben pedig felépülő függővel vagyok párkapcsolatban, és itt nagyon könnyű ez a része a dologban.
Van egyébként olyan, hogy külön csoport a családtagoknak? Vagy nyílt nap, amikor eljöhet a családtag is a csoportba?
Van, abszolút. Egyrészt van nyitott emelgyűlés, ahova bárki eljöhet, másrészt pedig van NAR Anon, ahova a hozzátartozók járnak, vagy járhatnak.
Hát az Alanon is ilyen, a NAR Anon, én van, nem ismerem, de az Alanon azt tudom, hogy működik, és sok szenvedélybeteg hozzátartozó jár.
Na, ezeknek majd mindent feltüntetjük az elérhetőségét a honlapunkon. A barátságaitokat és az új emberi kapcsolataitokat ez meghatározza?
Abszolút. Nekem egy néhány jó barátom megmaradt, 2-3 a régi életemből, de az új barátaim azok gyakorlatilag egytől egyig az Annából vannak.
Én vagyok olyan szerencsés, hogy nekem nagyon hosszú és régi barátságaim vannak, amik megmaradtak, és mondjuk azáltal tudok bennük jól jelen lenni, hogy tiszta vagyok, tehát hogy egészen más minőséget jelent ez. Ezekben a helyzetekben lettek új barátaim, akik szintén felépülők, és nálam ez, tehát hogy mintha elvágták volna azokat az embereket, akik azért voltak körülöttem, hogy együtt drogozzunk.
Mm. És róluk tudsz egyébként? Vagy ez cél, vagy ez a jóvátételben esetleg szerepel? Vagy dolgozik az emberben ilyen, hogy én kimásztam a tengerből, megpróbálom kihúzni a többit is?
Tudod, ez nehéz. Én egyszer összefutottam az utcán valakivel, akivel régen, nagyon-nagyon régen, nagyon sokat drogoztam együtt, és akkor kérdeztem, hogy mi van vele, a testvéreivel, és egy elég szomorú képet festett meg, történetet, és akkor mondtam neki, hogy figyelj, én már nem használok, és egyébként neked sem muszáj, ha nem akarsz, és mondtam, hogy, szóval csak elmondtam, hogy van egy ilyen út, mert ugye azt mondjuk az Annában, hogy ez a program a vonzáson, és nem a propagandán alapul, és ez nagyon fontos, hogy tudod, én elmondtam, van lehetősége jönni, nem senkinek nem tudok egy pisztolyt a fejéhez tartani, hogy már pedig te most eljössz velem felépülni, meg hogy mondjam, tehát, hogy nem ettől működik jól az enne.
Ehhez a vonzáshoz tartozik még szerintem az, hogy ha már valaki eljön egy gyűlésre, és lehet idős felépülőket jól működni, akkor az is egy vonzás, hogy egy újfajta szerepmodellt tud magának választani, nem feltétlenül egy embert, hanem hogy látja, hogy hogyan lehet tisztán jól működni. Ez is egy nagyon erős, megtartó erő, vonzó erő így a programban.
De semmiképp sem arról van szó, és a 12 pontban sem szerepel, hogy nektek vissza kell mennetek terepre, és gyűjteni a...
Nem, ez semmiképp sem egy hittérítés, ez fontos. Aha.
Tehát az elsődleges kör, akin segítenetek kell, a saját magatok.
Így van.
Hát, és egy bőven elég feladat.
Igen.
És egy bőven elég felelős.
Így van, magamért és a saját felépülésemért tudok felelősséget vállalni, másért nem. Tudod, nekem is volt olyan, kivel évekig, vagy egy időben együtt is laktam, nagyon sokat használtunk közösen, tudod, pár éve mondta valaki, hogy elég rosszul néz ki az illető, mert összefutott vele egy reptéren, de ott nincs meg az elérhetősége nekem, meg ilyesmi, de ha találkozom vele, biztos, hogy megmondom neki, hogy figyelj.
És egyébként ezeket a régi kapcsolatokat könnyű leépíteni? Mert ti nyilván szembenéztek saját magatokkal, a saját démonjaitokkal, de nyilván nem perzseltek fel magatok mögött minden hidat, és hogyha nem tudom én, megtalált téged egy régi szerhasználó. Tehát hogy ezeket hogy lehet kezelni, amikor így ez ilyen régi életnek a kísértetei így előbukkannak? Közben nézek Katára is, hogy ez például egy jogos kérdése.
Van benne jogos rész. Egy részén meg úgy gondolkodtam, hogy egy részén, de majd mindjárt hagyjuk szóhoz jutni a vendégeken, de hogy van olyan, amikor egyébként fölperzselődnek ezek régi kapcsolatok, vagy azt is, az is az indokolt, vagy nem is tudom, az törvényszerű, hogy ezeknek föl
jó,
is
igen,
kell
csak
perzselődni.
Belefér-e az,
a másik meg, hogy a régi terepre, meg nem, tehát hogy és bizonyos szempontból eljárok ennára, ott is találkozhatok egy csomó olyas valakivel, hát, akivel régen együtt használtam, hiszen egy felépülő emberek közösségéről van szó, tehát hogy azért gondolkodtam el a kérdésedben, hogy pont mire
vagy kérdés, akkor azt
hát, hogy mi érdekel pontosan ebben, hogy mi a fantázia,
hát
megjelenik.
Például ezt, hogy egy ilyen ismerősöd, akivel mondják, hogy a repülőtéren találkoztak alá, és rosszul néz ki, hogyha egy ilyen egyszer csak, nem tudom én, bekopok hozzád.
És pénzt kér.
Igen, és pénzt kér például, vagy nem tudom. Régi barátságra tekintettel alhatok-e itt, és akkor oda hordja a motyóit, meg a gondjait, nem tudom. Nem, ilyen nincs?
Hogy mondjam, nekem nincs ilyen tapasztalatom, azt gondolom, hogy ha engem megkeresne valaki, akkor azt mondja, hogy figyelj, tudok neked valami jobbat adni, mint egy ezres, tudod? Tehát, hogy vagy most már azért semmit nem kapsz, de tehát, hogy persze. Tehát, hogy én mondjuk, tehát nekem ebben nincs nagyon sok tapasztalatom, engem, tehát nekem nem dörömböltek az ajtómon, hogy gyere drogozni megint. De, tehát voltak emberek, hívogattak, tudsz, nem tudsz, segítsz szerezni, meg minden, én megmondtam, hogy nem. Azt gondolom, hogy van az a helyzet, amikor új telefon, szám kell, új szociális média, hogy hívják ezt, account, profil, tehát, hogy új profil kell mindenhol, új e-mail cím, új minden. Azt gondolom, hogy simán lehet, hogy van, akinek csak így megy. Nekem ment enélkül, én könnyen nemet tudtam mondani, illetve egy egész egyszerűen egész sokáig őrizgettem egy-két díleremnek a meglepően sokáig. Tehát úgy, hogy már elége, szóval, hogy határozott döntés született a fejemben arról, hogy én ezt többet nem szeretném, de a díler telefonszámát azért csak nehéz volt kitörölni. De volt ez a pillanat, hogy na jó, most kell kitörölnöm.
Ehhez képest hallottam egy esetet, hogy a fickó Kaliforniában vett függő, ott is volt felépülő, annyira, hogy a dílerre szembe lakott. És minden éjjel, amikor megjött a díler, ő hallotta a kocsit fölállni a kocsi feljáról, látta a fényszórót így az ablakán átsuhanni, tehát ő ennyire benne akart maradni a régi életében, és úgy érezte, hogy ezt így is meg tudja csinálni.
Ez egy kicsit játék a tűzzel, de azt gondolom, hogy egy idő után a program megadja azt, hogy a sóvárgás elmúlik, és csak nagyon ritkán nehéz helyzetekben jön elő, de valószínűleg én nem találkozgatnék túl gyakran azokkal a pszichiáterekkel személyes beszélgetésre kávézni, akik egyébként tudatosan elláttak.
Igen, meg itt azért, hogy mennyire maradok közel ehhez, hogy kell nekem folyamatosan játszani a tűzzel, vagy nem tudom én, el lehet költözni onnan a díleremtől szemben, meg ha mondjuk gyógyszerfüggő vagyok, akkor nem biztos, hogy úgy elmegyek egy patikába dolgozni a gyógyszerszekrény, és a többi. És nyilván a felépülés különböző fázisaiban, ahogy te is mondod, azért ennek a kísértése az tud csökkenni, meg tényleg egy... De hogy vannak helyzetek, aminek minek tegyem ki magam, hogyha nem muszáj, nem?
Igen, szokták javasolni a játszótérnek és a játszótársaknak a lecserélését. Ez inkább javaslat, mint előírás, de nagyon sokat tud szerintem segíteni bizonyos esetekben. De egyébként én a gyógyszerek mellett ittam is, el tudok ma már menni úgy barátaimmal, mármint nem felépülő barátaimmal, hogy ők megisznak valamit, vagy egyes esetekben akár több valamit is megisznak, és nem azt érzem, hogy én most szenvedek, hogy nekem nem lehet, azt se érzem, hogy milyen jó lenne, hanem időnként én ezzel el tudok lenni könnyedén, de ahogy mondtam, hogyha csak velük lennék, és ők minden nap innának, az már nem lenne oké.
Meg lehet, hogy ezt nem a, mondjuk az első 90 napban például igen, nem tudtad fontos, volna elképzelni, hogy ez működjön.
Igen, ehhez mindenképpen idő kell.
Igen, és ez most itt megint az, hogy még nem mondtuk ezt így ki, de hogy itt nincsenek, nem tudom, ilyen szabályok, meg ilyesmi, ajánlások vannak, tehát mi ajánlunk dolgokat.
De ez, nem adunk tanácsokat
egymásnak. Így van, de nem adunk egymásnak tanácsot, tehát nekem a szponzorom sose mondta azt, hogy figyelj, én a helyedben ezt vagy azt csinálnám, illetve ilyenkor azt kell csinálni, hogy ez így nem
hangzik el. Senki nem mondja meg a frankót.
Nem, pontosan. És,
de azt mondjuk megosztatod, hogy neked mi működött, nem?
Persze, tehát, pontosan. Tehát, hogy amikor a szponzoráltam beszél valamelyik nehézségéről, azt mondom neki, hogy figyelj, amikor én ebben a helyzetben voltam, nekem ez és ez segített, ez meg ez nem segített, vagy mondhatom azt, hogy figyelj, velem ilyen sohasem történt, de hallottam olyat, hogy valakinek ez és ez segített az adott élethelyzetben, esetben, nem tudom.
De fontos az is, hogy szabad azt mondani, hogy ilyennel nem találkoztam, és ez már nem az én kompetenciám, ebben nem tudok segíteni, azt csinálnám, vagy azt szoktam én csinálni, hogy megkérdezek mást akkor a programból.
Aki. Pont ezt akartam kérdezni, mert hogy én nekem mostanában gyakran kell ilyen-olyan fórumokon megnyilvánulnom ebben a kérdésben, és én a saját életemről tudok mesélni, de abban a pillanatban, ahogy ez a kérdés bizonyos határ túllép, én mindig közlöm, hogy én nem vagyok szakértő. Tehát én annyira értek a dologhoz, hogy kérdéseim legyenek, de nem tudok válaszolni. És gondolom nálatok is nagyon fontos az, hogy ti felépülők vagytok, együtt segítitek egymást együtt, egymás tapasztalatával, és a közösség az, aminek ereje van, de hogy nem vagytok szaksegítők, vagy hogy hívják ezt?
Igen, ez nagyon fontos szerintem, hogy itt, még ha vannak is egyébként olyanok, akik ezzel foglalkoznak, akár privátban, vagy elvégeztek ezzel kapcsolatban képzéseket, ott a gyűlésen ők nem szaktekintélyként vannak ott, hanem ők is az egyik felépülő függő a csoportból, és ez nagyon, ott nem léphetik át azt a határt, nem diagnosztizálhat egy pszichiáter, hogyha van, mert van közöttünk, nyilván itt is volt vendég, de ott ő csak egy függő. Az ember azt hiszem, hogy a szponzorára talán egy fokkal inkább tekint szaktekintélyként, mert nem jó ez a szóhasználat, de hogy mindenképpen nagyobb szava van, azt hiszem, hogy, mert hogy a szponzoromat megbízom azzal, hogy hát bizalmat szavazok neki. Tehát ha valamit ő mond, azt nagyobb odafigyeléssel hallgatom valószínűleg, mint az összes többi embert, de nincsenek szakvezetői egy-egy csoportnak, hanem minden csoportot egy-egy felépülő függő vezet, de ő sem nagyobb hatalommal rendelkezik, nincsen senkinek külön hatalma, hanem ezek szolgálatok.
De vannak kérdések, amikben ti is meghúzzátok a határt, és azt tudjátok mondani, hogy ez viszont már szakemberre tartozó kérdés.
Így van, abszolút. Vagy itt most nem hangzott el olyan kérdés, amire nem tudtam volna valamilyen tapasztalat, vagy az Andival nem tudtunk volna valamilyen tapasztalatot mondani, de abszolút, tehát hogyha azt mondod, hogy valaki az utcán fekszik ilyen és ilyen tünetekkel, akkor azt mondom, hogy hát hívd ki a mentőt.
Illetve pont a szponzorálásnál is az egy fontos kitétel szerintem, hogy felismeri a szponzor, hogy ha valakinek mondjuk orvosra van szüksége, vagy pszichiáterre van szüksége, akkor ne ő kezdjen el diagnosztizálni, hogy ugyan jó lesz ez, mert vannak igenis olyan helyzetek, amikor szükség van egy másodvéleményre, vagy egy terápiára akár.
Így van, és egy törött lábat sem tudunk a lépésekkel meggyógyítani, tehát hogy most...
Vannak határai azért.
Igen.
És ti elérhetők vagytok a narcoticsanonymous.hu oldalon, illetve a gyűlések.
nahungary.hu.
Bocsánat, tehát akkor mondjuk el a hallgatóknak, hogy hol vagytok elérhetők. nahungary.hu. Itt megtalálható mindenféle irodalom, segédanyagok, stb. És a gyűlések.
Az első és legfontosabb az a gyűléslista menüpont lesz. Az irodalommal ráér később foglalkozni a felépülni vágyó függő. Igen. Persze lehet olvasgatni, de érdemes első körben lebattyogni.
És akinek pedig nem kábítószerekkel kapcsolatos problémái vannak, ők ugyanúgy megtalálják a maguk függőségének megfelelő csoportot, anonim alkoholisták, anonim játékfüggők, anonim munkafüggők, úgyhogy ezeknek mind-mind össze fogjuk gyűjteni az elérhetőségét a kimondható.hu na podcastunk menüfüle alatt, úgyhogy meg fogjátok találni. Na, köszönöm szépen Andi és Béla, hogy itt voltatok, és hasonló kitartást és sikereket kívánok a felépülésedekben a jövőre is.
Mi is nagyon köszönjük a lehetőséget.
Az elhangzottakkal kapcsolatos cikkeket, információkat, linkeket megtalálod a kimondható.hu oldalon a Töltsd velünk menüpont alatt. Kommentjeidet a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on várjuk. Töltsd velünk legközelebb is. Szia!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.